Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Biológusokból és robotikai mérnökökből álló kutatócsoport olyan virtuális valóságrendszert fejlesztett ki halak számára, amely segít megfejteni, hogyan mozognak együtt rajokban. Felfedezték a természetes szabályozási törvényt, amelyet a zebrahalak használnak viselkedésük összehangolására. Ez egy olyan viselkedési algoritmus, amely évmilliók alatt alakult ki a hatékony közös mozgás érdekében. Mivel az ilyen kollektív viselkedés technológiai szempontból is előnyös lehet, például autonóm járművek irányításában, a kutatók robotautókon, drónokon és vízi járműveken is tesztelték az algoritmus hatékonyságát, és megállapították, hogy a halak által használt kölcsönhatási szabályok ígéretes megoldást jelentenek robotflották jövőbeli vezérlésére is. Nagy Mátéval, az MTA ELTE lendület csoportos viselkedés kutatócsoport vezetőjével beszélgettem.
Egyrészt szerettünk volna kialakítani egy új kísérleti rendszert. A klasszikus etológiai állatviselkedéstani kísérleteknél, amikor meg szeretnénk érteni, hogy hogyan működik egy állat, hogyan hoz döntéseket, akkor nagyon egyébként trükkös módszereket ugye kifejlesztettek a kutatók az elmúlt 100 évben, de bizonyos keretek közé vagyunk szorulva, tehát hogy mi az, amit tényleg kísérletes úton vizsgálhat egy kutató, és mi az, amit feltehet egy kérdés, hogy de mi történik akkor, ha valamit más változtatok. És akkor erre ugye a virtuális valóság az egy új technikai lehetőség, amit adaptáltunk állatokhoz. És azt szeretik volna megérteni, hogy hogyan a csoportos viselkedésnek, az együtt úszásnak, mondjuk halak esetén, de gondolhatunk arra együtt mozgásra, tehát amikor robotok, drónok repülnek együtt, mik annak a hatékony szabályai. Amit látjuk, hogy az élővilágban, ahogy együtt repülnek madárcsapatok, jól koordinálják magukat, nem ütköznek egymáshoz, és mégis eljutnak ugye A-ból B-be. Tehát ennek mik a szabályszerűségei, és ez a kettős célunk volt, hogy ennek a mélyebb megértése, mik lehetnek azok az egyszerű szabályok, amivel jól működő csoportos viselkedés jöhet létre, és egy új paradigma kidolgozása, amelyben sokkal inkább vizsgálható az állatviselkedéstan. És akkor ennek a kettőnek az ötvözése.
A gyakorlatban hogyan kerültek a halak a virtuális térbe?
Virtuális valóság ugye emberek számára általában egy szemüvegen keresztül jut el az információ. A halak egy félgömb alakú akváriumban vannak, ahol folyamatosan egy számítógép követi és meghatározza a háromdimenziós pozíciójukat, és annak a pozíciónak megfelelő kétdimenziós képet vetít erre a félgömbre. Tehát a hal nézőpontjával nézve pontosan úgy néz ki az az objektum, mintha ott lenne mellette a vízben, és ha megpróbálja megkerülni, vagy bármilyen más oldalról megnézni, akkor folyamatosan, valós időben ugye újra generálódik ez a kép. Tehát minden egyes időpillanatban a hal úgy látja azt a kivetített képet, mintha ez egy valós tárgynak a képe lenne. Hát így jön létre az a virtuális valóság, amit egy hal érzékel, és akkor ami még plusz volt ebben a rendszerben, hogy több ilyen virtuális valóság rendszert kötöttünk hálózatban, mint ugye a Matrixból ismerheti ezt a hallgatók, ahol a virtuális térben kapcsolatban lévő egyedek csak a másik egyednek a virtuális reprezentációjával vagy avatárjával hatnak kölcsön, de valójában a viselkedésből azt látjuk, hogy pontosan úgy úszik együtt két hal, amit egy ilyen akváriumba teszünk be, mint hogyha két külön akváriumba tennénk be őket, és ők csak a virtuális világon keresztül lépnek kapcsolatba egymással.
Még egy pillanat erejéig visszatérve erre a bizonyos virtuális világra, a halak látják a kétdimenziós kivetített képet? Ezt azért kérdezem, mert vannak olyan állatok, amelyekről bebizonyították, hogy nem látják őket.
Igen, ez egy másik dolog, a képernyő egy kétdimenziós képernyő, és amikor egy kutya vagy egy macska ránéz egy képernyőre, vagy egy fényképnél, vagy egy képernyőnél kell egy olyan mentális absztrakciós folyamatot létrehoznia, hogy igazából az a kép az máshogy néz ki. Egy olyan kétdimenziós képet hozunk létre, egyébként ilyet is lehet egy egyszerű tévéképernyővel is csinálni, hogyha folyamatosan követjük, hogy pontosan honnan néz minket az az állat, vagy az ember, ebben az esetben ez mindegy, és mindig az adott nézőpontból alakítjuk ki azt a képet, akkor az a kép az úgy fog kinézni, mint hogyha egy háromdimenziós kép lenne. Tehát nem kell megcsinálni az állatnak ezt az abstrakciót. Olyasmi, mint ezt szokták ilyen utcai festményeknél is használni, vagy tényleg ilyen installációknál, amikor egy eltorzult, adott perspektívából készült képet valaki ráfest az aszfaltra, és hogyha jó helyre áll az ember, akkor az egészből összeáll egy háromdimenziós mélységet adó kép, és ez az illúzió, ez megtörik nagyon hamar, hogyha kimozdul abból a pontból. Ugye ezt az illúziót hozza létre a hal számára a virtuális valóság, mivel minden egyes időpillanatban újra kiszámolódik, hogy mi a jó perspektívikus kép, amit ő látni fog.
Visszatérve a konkrét kísérletre, milyen eredményt hozott a halak és a virtuális halak együttmozgása?
Azt találtuk, hogy a virtuális világon keresztül kölcsönható halak ugyanúgy úsznak együtt, mint ahogy a valós két hal együttúszik. Ez a része igazából nem annyira érdekes, azon kívül, hogy akkor az egész virtuális rendszerünket ezáltal validálni tudtuk, hanem innentől jön az a pont, ahol, ha már ezt bizonyítottuk, akkor a virtuális egyedet, akivel ők kölcsönhatnak, az bármikor módosíthatjuk. Akár csinálhatjuk azt, hogy a virtuális egyedet például más kinézettel ruházzuk föl, tehát ugyanúgy azt a másik virtuális halat, amit akár egy valós hal irányít, azt ő úgy érzékeli, hogy nagyobb, más színű, vagy másképp mozog, vagy időnként eltűnik, és újra láthatóvá válik. Csak egy csomó olyan kísérleti lehetőség nyílik meg, amivel aztán ténylegesen vizsgálhatunk olyan helyzeteket, hogy reagálna egy hal bizonyos mozgására a társának, amit egy valós kísérlet, de ha igazi halak úsznak együtt, akkor csak véletlenszerűen kaphatjuk el. Vagy mi történik, ha most hirtelen elfordul a másikkal, vagy egyrészt hogy működik. És ezzel a lehetőséggel szerettük volna megérteni, hogy mi a pontos követésnek a mechanizmusa, tehát hogy mi az a belső döntéshozás rendszer, ami alapján együtt úsznak. És ehhez próbáltuk, ugye ez egy ilyen visszafejtésnek megfelelő folyamat, hogy ismerjük a viselkedést, mi lehet mögötte, mi lehet az a modell, amit remélhetően egyszerű modell, amit a hal alkalmaz. És akkor ezt tudtuk visszafejteni. Egyébként a mérnökök ismernek ilyen rendszereket, amikor a bizonyos, ugye szabályozni kell valamilyen rendszert, hogy akkor az adott jellel arányos lesz a rendszernek a válasza, és akkor ezáltal lehet stabilizálni. Amiben más, mint a mérnökök által alkalmazott rendszer, hogy amit visszafejtettünk, hogy nagyon egyszerű, és nagyon kevés paraméter tartalmaz, ráadásul azokat a paramétereket sem kellett külön szabályozni bármilyen más rendszerre. Tehát amikor ezt a szabályozási mechanizmust, amit találtuk, utána a kollégáim implementálták robotikai rendszerekben, tehát ténylegesen több drón repül együtt, vagy több robotautó követi egymást, akkor az derült ki, hogy majdnem olyan jól működik minden szempontból, tehát hogy mennyi az energiaigénye, vagy mennyire pontosan hajtja végre a mozgást, mint a mérnökök által kialakított, eddig használt lehető legjobb szabályozási mechanizmus. Viszont mindezt úgy, hogy sokkal-sokkal egyszerűbb a számítás igénye, tehát sokkal kisebb, sokkal egyszerűbb drónokban vagy robotikai eszközökben is alkalmazni lehet, és emiatt sok új alkalmazási lehetőséget nyit meg.
Kikkel dolgoztak együtt a kísérletek, illetve a kutatások során?
Magyar részről az MTA ELTE lendület csoportos viselkedés kutatócsoport vezetőjeként én vettem részt, és egyébként meg a Max Planck állatviselkedési intézettel együttműködésben végeztük a kutatást.
Mi lehet a kutatás folytatása? Hova futhat ki a projekt?
Minden egyes kutatás sok kérdést is megnyit. Itt a virtuális való, amit fejlesztettünk rendszer magában, ugye nagyon sok más kérdés is vizsgálható itt a virtuális valóságban. Itt a vezetés-követést néztük, és egyébként azt nem említettem, de egy jópofa része még a kutatásnak, ugye, amit a mesterséges intelligencia fejlődésének ugye vagyunk tanúi, és hogyan döntjük el egy rendszerről, mondja egy mesterséges intelligenciáról, hogy elérte például az emberi szintet. Erre találták ki a Turing-tesztet, amikor is nem tudjuk, tegyük fel, hogy kivel beszélgetünk, el tudjuk-e dönti a beszélgetés alapján, hogy ez egy ember, vagy egy gép. Ezt a kérdést tettük fel egyébként, hogy mi van akkor, hogyha a virtuális valóságban, amikor együtt úszik ugye a hal, a másik hal által irányított virtuális hallal, akkor fogjuk is azt mondjuk, hogy lecseréljük, és most már nem a valós hal irányítja a virtuális hal mozgását, hanem az általunk visszafejtett irányítási modell. Meg tudja-e különböztetni a hal, hogy valahogy ez most egy valós mozgásnak tűnik, ez meg most valahogy más, és emiatt máshogy viselkedik. Tehát ezt a Turing-tesztet végeztük el, és ebből is az látszott, hogy az általunk visszafejtett mechanizmus olyan jól reprodukálja a hal viselkedését, hogy amikor ilyen virtuális halat ad kölcsön, akkor nem tudja megkülönböztetni. Tehát ugye egyrészt a következő kutatásokban erre is szeretnénk fókuszálni, sok mindenre, tehát használható maga a virtuális valóság, és ez az egész paradigmarendszer. A másik része meg a közeljövő ugyanúgy, hogy ténylegesen hogyan lehet ezt a robotikai rendszerekben használni.
Nagy Mátét, az MTA ELTE Lendület csoportos viselkedés kutatócsoport vezetőjét hallották.
Szigma, a holnap világa.
A 200 éves Magyar Tudományos Akadémia a bicentenárium alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeummal közösen Varázshatalom, Tudás, Közösség, Akadémia címmel időszaki kiállítást nyitott a Magyar Nemzeti Múzeumban. A több mint 800 kiállított tárgy között olyan különlegességek is megtekinthetők, mint például Gróf Széchenyi István adományozó levele az akadémia megalapítására, Kisfaludy Károly halotti maszkja, a székház egykori homlokzatán díszelgő oroszlánfejek, vagy éppen Karikó Katalin Nobel-díja. Császtvai Tünde irodalomtörténésszel, a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Központ Irodalomtudományi Intézetének főmunkatársával, a kiállítás kurátorával beszélgettem.
Egy nagyon különös kiállításra szeretnék mindenkit meghívni. A Magyar Tudományos Akadémia elmúlt 200 évéről van szó, de hát szinte bizonyos vagyok benne, hogy egészen más módon közelítünk meg, más látványvilág fogadja önöket, mint amit így elsőre elképzelnek. Egy nagyon régóta működő tudós társaságról van szó, amely itt ünnepli a második évszázadát, de valójában az önünneplésen kívül sokkal többről van itt szó. Én úgy gondolom, hogy ez a társaság, ez pontosan azt tudja felmutatni, hogy az a szellemi erő, ami itt összegződik, az gyakorlatilag a 19. században a polgári fejlődést hozta el nekünk, ugye sok-sok tudományágnak a nagyon hirtelen, nagyon gyors fejlődésével elképesztő eredmények születtek, világszínvonalúvá vált nem egy tudományág, és hát ezt a mindennapok embere is megérezte, hiszen a polgári fejlődés is felgyorsulva nagyon hamar következett el mondjuk a többi nyugat-európai államhoz képest. De ugye egy kiállításban ez az eszme, ez csak egy dolog, itt rendkívüli látványosságokat próbálunk nyújtani, és egy nagyon-nagyon erős szimbolikus képi világgal, asszociációkat teremtve a látogatónak is értelmezési lehetőségeket kínálunk, hogy keresse meg, és állítsa össze a saját akadémia képét.
Nyilván a teljesség igénye nélkül, de miket láthat a közönség ezen a kiállításon?
Szerkezetileg öt nagyon-nagyon különböző hangulatú, színű és szimbolikájú kiállítási térbe érkezik a látogató, de mellette hát több mint 800 műtárgy várja őt, eredeti műtárgy, amiből az az igazság, hogy végtelen nehéz kiemelni bármit is, mert önmagában olyan kincsek vannak, ami 60%-ában sosem volt látható. Előkerültek a Magyar Tudományos Akadémiának a legféltettebb kincsei, amiket páncél szekrényben őriznek. Ezekből keveseket láttunk még, de 32 nagy közgyűjteménynek az összeadott munkájából egy óriási kínálata van itt a szépségeknek, meg az érdekességeknek. Itt a Széchenyi családnak a relikviái, az akadémia alapítási idejéből való dokumentumok, de mivel az első térben, a kiállításban A tudományos gondolkodás, a tudományos köröknek a visszamegyünk egészen Mátyás humanista koráig, és ott öt ilyen tudós társasági kört megjelenítünk, így azt mondhatom, hogy a 15. század közepétől valami elképesztő relikviákat mutatunk be, Mátyáskori oklevéltől kezdve Olá Miklósnak a végrendeletét láthatjuk, és hát tényleg nem is kezdek bele, mert hihetetlen, páratlan dolgokat mutatunk be, egészen a máig, hiszen az ötödik térben egy, hát azt mondhatnám, hogy a tudomány hídján kell felsétálnunk, és a legtetején Krausz Ferencnek a saját használatú kis tükrét látjuk, amely ahhoz a kutatáshoz volt szükséges, amire megkapta a Nobel-díjat, és a legtetején ennek a hídnak, ott ugyancsak egy Nobel-díjat találunk, Karikó Katalin helyezte be ide saját kezüleg a saját kitüntetését. Mellesleg egyébként Szent Györgyi Albert Nobel-díja is szerepel a kiállításon.
Mennyi ideig tartott eljutni idáig, hogy a kiállítás megnyílhasson? Tehát mennyi idő volt maga az előkészítés?
Nagyon rövid idő alatt kellett elkészíteni a kiállítást. Ennek sok-sok oka volt. Minden esetre a kutatás szakasz, az ugye nagyon hosszú, mert például magam is, mint dualizmus kutató, ugye évtizedek óta többek közt az akadémia történetével is foglalkoztam. Rengeteg kiadvány és nagyon-nagyon sok virtuális anyag állt a rendelkezésünkre, ami erre a 200 éves évfordulóra készült. Ezt egyébként őrületes mennyiségben itt meg is találják a kiállításon, tehát itt órákat lehet eltölteni a különböző vizuális tartalmak, előadásoknak és mindenféle egyébnek, filmrészleteknek a nézésével. Tehát a kutatási fázis nagyon hosszú volt, de az elkészítésre mindössze fél évünk volt, és hát ez egy 800 négyzetméternél nagyobb kiállítás. Hát ez azt mondhatom, hogy rekord rövid idő alatt történt meg.
Meddig látható a kiállítás a Nemzeti Múzeumban?
Október 26-án zár be a kiállítás, és azt mondhatom, hogy egy nagyon érdekes folytatása lesz a kiállításnak, hiszen a legféltettebb akadémiai kincsek tovább vándorolnak, visszamennek a saját hazájukba, az akadémia felújított székházába, és a székházban pedig november folyamán megnyílik egy újabb kiállítás.
Császtvai Tünde irodalomtörténészt, a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Központ Irodalomtudományi Intézetének főmunkatársát, a Varázshatalom, Tudás, Közösség, Akadémia című kiállítás kurátorát hallották.
Szigma, a holnap világa.
Tudomány éve a Színházban címmel indít programsorozatot a Magyar Tudományos Akadémia, együttműködve a hazai és határon túli színházakkal, valamint a Magyar Művészeti Akadémiával. A kezdeményezésről Rozgonyi Ádám kérdezte Ober Frank Ferencet, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi igazgatóját.
A 200 éves alapítási évfordulóját ünneplő Magyar Tudományos Akadémia mindenképpen törekszik arra, hogy össznemzeti élményét tegye a tudományt, és ehhez következik a színházakkal. Nyilvánvaló, hogy a színműíróknak, a drámaíróknak kedvenc témái közé tartozik a tudomány. A tudomány felvetette kérdések, etikai problémák, társadalmi problémák, és a nagy tudósoknak az élete kapcsolata. És erre építve kezdeményeztük Vidnyánszky Attilánál, hogy indítsunk egy együttműködést, aminek a révén az egész országban a nemzeti színházak, kezdve Budapesttel, a Veszprémi Színház, Kolozsvári Színház és a Marosvásárhelyi Színház, továbbá a Magyar Művészeti Akadémia mutasson be tudománnyal foglalkozó színműveket. Ez a program most került a nyilvánosságnak bemutatásra, és a célunk az, hogy minél több ember jusson el ezekbe a színházakba, és ott élményszerűen éljék meg a tudománynak a nagy problémáit, kérdéseit. És arra is törekszünk, hogy a különböző programjaink, amiket a Nemzeti Színház és az Akadémia elindított, például a Nemzeti Színház a Déri Nép programot, az Akadémia az középiskolások alumni programját, vagy azt, hogy a határon túli magyar tudományosságot és a területi, tehát a vidéki magyar tudományosságot összefogó akadémiai tevékenységeket összekapcsoljuk. És akkor, amikor ezek a színdarabok elindulnak, akkor a tudósokkal együtt, az Egyetemi Kutatóintézeti szakemberekkel együtt lehet vitákat, kiállításokat rendezni a bemutatók kapcsán, és foglalkozni a művészet és a tudomány kapcsolatával és nagy kérdéseivel, élményeket így biztosítva az embereknek. És még egy programot illesztünk mellé ennek támogatására. Az Akadémia elindítja júliusban a Tudománybarát település programját, és azt fogjuk szorgalmazni, hogy minden magyar település ültesse el a tudományfáját, és tegyen meg mindent azért, hogy a lakói, polgárai találkozzanak a tudománynak, a kultúrának és a művészetnek az élményeivel, és ezen keresztül becsüljék meg a magyar szellemi életnek a teljesítményeit. Ezért arra is ösztönözni fogjuk a Tudománybarát település program segítségével a magyar embereket és a települések vezetőit, hogy vigyék el a színházba a lakóikat, különösen a fiatalaikat, időseiket, hozzák el Budapestre a Magyar Nemzeti Múzeumban a kiállításunkra a fiataljaikat, a lakosságukat, vagy éppen az akadémia megújult dísztermébe, hogy csodálkozzanak rá arra, hogy mi az tulajdonképpen, ami a nemzetnek a kincse. És nagyon örülünk annak, hogy azonnal Zsidnyászki Attila és a színházak vezetői partnerek lettek, és különösen nagy öröm az, hogy többen jelezték, hogy nem bevált klasszikus darabbal, hanem kifejezetten erre a közös programsorozatra írott darabokkal fognak előállni. Tehát ez azt is jelenti, hogy gazdagítani fogják a magyar drámairodalmat, amit a tudománynak szentelnek a szerzőik, előadóik.
Fontos talán az is, hogy sőt, bizonyosan, hogy azok a témák, amelyek tudományos érintettségűek, hitelesen, szakszerűen legyenek ábrázolva a színházi előadásokban.
Nagyon egyetértek, és hát nyilvánvaló, hogy erre közösen ügyelünk. Itt beszélgettünk is erről, hogy olyan darabok legyenek kiválasztva, illetve létrehozva, amelyek nem az áltudományoknak vagy a téfiteknek a terjesztői, hanem a tiszta forrásból dolgozó szerzőknek a darabjait. De erre garancia ez a kör. Ez egy régóta együttműködő színházi hálózat, amely garanciát jelent arra, hogy itt korrekt tudományosan is, etikailag is, és társadalmi nemzeti vonatkozásaiban is hiteles alkotások fognak a nézők elé kerülni.
Oberfrank Ferencet, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi igazgatóját hallották. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.